Marjai Virág vagyok, színésznő az alaphivatásom, de foglalkozom többek között írással is, novellákat vagy aszerű írásokat szoktam produkálni. Gyermekkoromban is már fogékony voltam a jó Istenre, és kíváncsi is voltam és érdeklődő, ami azért érdekes, mert nem nevelkedtem egy szigorúan vallásos családban. Tehát roppant érdekes az, hogy egy kis gyermekben megszólal az erre való igény, úgyhogy nem noszogatják a szülők. Mi nem voltunk ugye a vasárnapunként templomba járó család. Én nagyon szerettem a nagyanyámmal a templomba járni.
Mi az, ami ott nagyon megfogott?
Nagyon kicsi lehettem, 4-5 éves forma, de a mai napig élesen él bennem az a kép, hogy ahogy beléptünk a templomba, ez egy elég nagy templom Mosonmagyaróváron, és rögtön a bejárat mellett, jobb oldalon, volt egy hát gyerekként pláne óriásinak tűnő feszület a korpusszal. Amikor én ezt életemben először láttam, soha el nem feltem azt az érzést, hogy elképesztő áhítat letúr rá rajtam. És csodálkozás, és ott álltam, és néztem ezt a hatalmas keresztet. Akár lehetett volna a rémítő is, de békével hatott rám. És én nagyon szerettem például a templom illatát. Ott mindig van egy olyan különös illat. Nagyon szerettem a padsorokat. Olyan misztikus és varázslatos volt. Nagyon érdekes volt nekem ott minden, és csodálatos. Gyermekszemmel, meg gyerekszívvel. És ha behúnyom a szemem, akkor eszembe jut egy másik nagyon fontos emlék, akkor már, hát akkor olyan 9 éves forma lehettem, és akkor volt az utolsó éjféli mise otthon a kis falunkban, de az még a művelődési házban, a kultúrházban, akkor már épülő félben volt a templom. És ott kaptunk egy szent képet ajándékba. A mai napig őrzöm ezt a szent képet. Mert ez nekem valahogy olyan ajándék volt, olyan boldog voltam tőle, hogy én ezt megkaphattam. Ami különös ünnepet okozott minden hívő embernek, hogy felépült végre a templom. A kisfalu neve Kisbodak. Ez egy körülbelül 300 embert számláló kis zsákfalu a sziget közben, csodálatos helyen, Mosonmagyaróvár közelében, ugye Mosonmagyaróvár a szülővárosom, és ugye én itt éltem 18 éves koromig, utána kerültem el a tanulmányaim okán a fővárosba, de ugye a szüleim ott éltek, nekem az volt a haza, én oda jártam haza. Ez a kis templom az egész falunak a szívügye volt tulajdonképpen. Mindenki önkéntes alapon dolgozott, nem fogadott el fizetséget a munkájáért, hogy legyen Kisbodakon is templom. És hát megépült, és ugye én oda elkezdtem már járni, még keresztség nélkül, úgymond, hát hiszen a felnőtt koromhoz kötődik a keresztelő, illetve a bérmálás és az összes szentség felvétele.
Az áldozásból viszont kimaradtál.
Igen. Én nagyon vágytam rá. Én annyira szerettem volna. És ez megerősíti az, hogy amikor először áldozhattam már felnőttként, megkönnyeztem. Elmondhatatlan boldogság volt, hogy én most részesülhetek ebben, és áldozhatok, hát patakokban folytak a könnyeim. Olyan érzések támadtak bennem, ami szavakkal nehezen körülírhatóak. Volt egy olyan érzésem, mind a mellett, hogy elképesztően felemelő és lélekemelő pillanat volt. Folytak a könnyeim a meghatottságtól, és a hálától, hogy nekem ez megadatott. És eszembe jutott az a szó is, hogy én most megérkeztem, és én most jó helyre kerültem. Az ember hibázik, folyton, egy esendő lény, és igen, gyakorta vétkezünk. Nyilván a súlyossága vagy ennek fokozata nem mindegy. Az én istenképem egy kegyelmet bőkezűen osztó, szerető Isten. Aki azt gondolom, hogyha tiszta szívvel fordulunk felé, akkor ő a megbocsátó Isten. Mert ő tudja, hogy igen, vétkeztem, bűnöztem, hibáztam, de én ezt őszinte szívvel megbánom, mert én jobb akarok lenni. Azt gondolom, hogy az Istennek egy nagyon tetsző szándék. Ez a fajta törekvés.
akikkel kapcsolatban voltál, mondjuk diákként, vagy akár már később munkatársként, ők mennyit láttak mind abból a lelkiségből, amit te hordoztál magadban?
Ezt a fajta törekvésemet, illetve, hogy ilyen nagy szóval éljek, a bennem lévő jó szándékot egészen zsengekorom óta képes voltam megmutatni, kifejezésre juttatni. Eszembe jutott például egy konkrét példa. Volt egy osztálytársnőm a gimnáziumban, nagyon szerettem ezt a lányt. Ő nagyon korán elveszítette a szüleit. És támadt egy ötletünk, éppen karácsony közelgett, hogy szerezzünk neki örömet. És nyilván nem tudtuk kárpótolni a szülei elvesztését, és nem tudtuk a fájdalmát sem enyhíteni, mert az sokáig nagyon fáj, azzal meg kell küzdeni. Emlékszem, hogy szerveztem egy olyat, hogy vegyünk neki, így az osztály, egy valami nagyobb szabású karácsonyi ajándékot. És ez legyen egy meglepetés. Mert valahogy már akkor fontosnak éreztem, hogy örömet tudjunk okozni a másiknak. Ezt a családomban is gyakorta alkalmaztam, hogy örömet okozzunk a másiknak, a szüleimnek, testvéreimnek. Én nagyon szerettem örömet okozni, a mai napig is. Jó érzéssel töltötte, hogy valakit boldognak látok.
Ez befolyásolta azt a pályát, azt a hivatást is, amit választottál? Örömet szerezni, szolgálni?
Érdekes, hogy ezen még nem gondolkodtam el, hogy a hivatásom választásával összefüggésben van ez a másoknak örömet szerezni. De tulajdonképpen azt teszem, ha jobban felgondolok. Lehetséges, hogy van összefüggés, hiszen ha egy értékes művészi alkotásban részt vesz az ember, és tud szólni a nézőkhöz, vagy elindít egy gondolatsort bennük, vagy hat rájuk, érzéseket generál bennük, az tulajdonképpen igen, az egy adás, az egy örömszerzés, az egy ajándék, ha jobban belegondolok, igen. Még egy példa eszembe jutott. Középiskolás koromban én kórus tag voltam, és ott gyakorta felléptünk templomokban, miséket énekeltünk végig. Tehát ugye ment a szentmise, és adott pontokon mi énekeltünk gyönyörűséges műveket, Míves, Schubert, Mozart, stb. Én ezeket valami eufóriaként éltem meg, hileg hatoló pillanat volt, ahogy azt képzeltem, hogy most ez a gyönyörű énekszó felszáll a Jóistenhez, és ő ezt
hallgatja. És mintha együtt énekelnél az angyalokkal.
Igen, igen. Tehát ez is egyfajta találkozás volt. Én ezeket nagyon-nagyon szerettem. Nekem nagyon sokat adott lelkileg.
Ez az, amit Isten hozzátesz.
Igen.
Még a te érzéseidhez.
Igen. Tehát voltak ennek ilyen állomásai. Nyilván akkor már tudatosabbá vált, amikor úgy határoztam, hogy most akkor keresztség, és aztán az összes többi, ami jött még. Sőt, most eszembe jutott, hogy tényleg gyakorta a középiskolás koromban előfordult, hogy tanítás után bementem a templomba, Moson-Magyaróváron, és én énekeltem. Egyedül voltam a templomban, és énekeltem. És az is valami olyan gyönyörűséges pillanatok voltak. Ilyen meghatározó élményem még, hogy így beszélek, eszembe jut mindig újabb és újabb. Sokszor volt alkalmam már Erdélyben járni. 13 éves lehettem, amikor eljutottam a csíksomlyói búcsúra. Ami szintén egy egészen elképesztő élmény volt. Azt a rengeteg, egy cél érdekében jött zarándokot ott látni, akik gyalogszerrel, így úgy amúgy eljöttek oda, Moldvából, stb. Valami egészen, egészen elképesztő pillanat volt, amikor én ezt megélhettem. Valósan, test közelből, hogy itt van velünk az Úristen. Ez tulajdonképpen megismétlődött az eukarisztikus kongresszuson, a nyitó és a záró misén is, ahol ugyan képernyőről követte végig az ember, mert rengeteg ember volt ott is. Ott is valami ilyesfélét éreztem meg. Megéreztem, hogy egy ügy miatt vagyunk mi most itt, és ez valami csodálatos.
Összegyűlt Isten népe.
Igen. Valami csodálatos. Hogy ennyi embert megmozgat ez az ügy. Engem nagyon meg tud hatni ez. Nagyon.
jó felidézni, megélni Isten szeretetét.
Igen. Igen, mert egy megtartó erő, olyan, mint egy tenyér, amiben bele lehet simulni.
Milyen jó lenne, többen mindinkább vágynának egy ilyenre, mert ez a szeretet nem hasonlítható semmi más szeretethez.
Aki hívő ember, neki is nyilván nagyon sok nehézsége van, problémája, gondja, fájdalma. Az ezekhez való viszonyulás változik meg, mert egy olyan láthatatlan, a szó nem szoros értelmében vett, kész tartja az embert, ami változtat a negatív dolgokhoz való hozzáállásán is gyökeresen. És azt gondolom, hogy ezzel szorosan szervül a lelki béke megtalálása. Nekem nagy vágyam volt, hogy megtaláljam a lelki békét. És hosszú idő után én azt érzem, és emiatt elképesztő hálát érzek, hogy sikerült. Nagy felismerés, hogy nem lehet mindent, nem adathat meg minden, illetve ahogy én elképzelem az én saját életemet, vagyis ami az én vágyam, az az én vágyam. De van egy nálam sokkal bölcsebb erő, ha úgy tetszik, aki nálamnál sokkal jobban tudja, hogy nekem mi a jó, és hogy mi az ő szándéka én velem. Én nem tudhatom ezt, ezt csak ő tudja. Én csak azt tudhatom, hogy én mit szeretnék, vagy én azt tudom elképzelni mindösszesen, hogy én mitől lennék boldog, vagy nekem mitől teljesedik ki az életem. De ez csak az én igencsak örökhöz kötött, vagy nagyon is keretek közé szerveződött elképzelésem. És amikor az ember erre ráeszmél, és odaadja magát mindenestül a fennemvalónak, és azt tudja mondani tiszta szívvel, hogy Uram, én most itt vagyok, és tégy mindent a belátásod szerint és szándékod szerint. Én ezt tiszta szívvel és mélységes alázattal elfogadom. Legyen meg a te akaratod. És ha az ember erre megérik, mert azt gondolom, hogy erre meg kell érni, akkor valami béke költözik a szívébe. Mert tudja, hogy átadta magát mindenestül egy nálánál sokkal hatalmasabb szent akaratnak. És minden, ami történik, az úgy van jól, ahogy történik. És ha nehézség támad, vagy fájdalom, ahhoz is érezhetően, én legalábbis éreztem a segítséget. Éreztem azt, hogy kapok útmutatást. Soha el nem felejtem, hogy előadásom volt a színházban, és vége lett az előadásnak, mentem ki ugye az öltöző felé, és a takarásban, a színfalak mögött, ott állt a testvérem, a húgom. És akkor én pontosan tudtam, hogy valami nagy baj van, hiszen nem szoktak engem ott várni. És ott elmondta nekem, hogy édesapám elment. És ők utóbb elmesélték nekem, hogy ők arra számítottak, hogy én amikor ezt a hírt megtudom, muszáj, hogy ott legyenek velem, mert valószínűleg hozzám majd ki kell hívni a mentőt. Vagy én el fogok ájulni, vagy annyira össze fogok omlani, mert így képzelték el az én reakciómat. Ők maguk is így utóbb, ahogy elmesélték, nagy döbbenettel figyelték azt, hogy hát, hogy nem ez történt. Sőt, ahogy ugye telt az idő, nagyon sok esetben tudtam vigasztaló is lenni a gyászban. És ők egyszerűen nem hittek a szemüknek, mert ők nem erre számítottak. És mélységesen úgy hiszem, hogy ez volt az első állomása annak, hogy én erőt kaptam, hogy ne omuljak össze. Ez volt az első egészen kézzel foghatóan észlelhető úrajándék.
Ebből a szép lelkületből mennyit sikerült megőrizni egy olyan környezetben, ami már nem feltétlenül erről szólt?
Nem volt mindig könnyű megőrizni. Nyilván az ember változik. Találkoztam olyan emberekkel, akik, hát hogy is mondjam, mindent megtettek azért, hogy ez kiirtódjon belőlem, de valahogy én nem hagytam, mert én hittem abban, hogy ez jó, és ez fontos. És valószínűleg segítséget is kaptam onnan fentről ahhoz, hogy ez ne vegye el tőlem senki. A belső értékeket tekintve, amit mondjuk otthonról kaptam, azt én tudom képviselni.
A művészvilág bizonyosan egy egészen más világ.
Sok olyan kollégát ismerek, sok olyanról tudok, aki hívő ember, és ezt soha nem is tagadja, büszkén vállalja. Nyilván én is vállalom. Elég elfogadó természet vagyok, tehát az én szeretetemet nem ettől teszem függővé. Tehát én nagyon sok olyan kollégámat nagyon kedvelek, és nagyra becsülök, és nagyon jó embernek tartok, aki mondjuk nem hívő ember. És szoktunk ilyen témákról is beszélgetni. Az utóbbi időben többször előfordul, csak hogy ilyen friss példát mondjak, amikor igazán kétségbe estem, ilyen-olyan okok folytán. Az első pandémia, ami nagyon nehezen érintett sokunkat, ugye bezártak a színházak, nekem bizonytalan ideig semmiféle színészi munkám nem volt, hiszen nem volt ugye erre fórum, hát zárva volt minden. És féltem, amikor urrá lett rajtam a kétségbeesés, rögtön imádkozni kezdtem, és kértem a Jézust, hogy fogja meg a kezemet. Mindig ugyanaz a béke szállja meg a szívemet. És egy ilyen megnyugvás. És akkor én biztosan tudom, hogy ő olyankor közbelép, és megsegít engem. Én is, akinek tudok segíteni, annak segítek. És különösen fontosnak éreztem azt, mivel sajnos nekem nincsen gyermekem, hogy karitatív dolgokat is tegyek. Már több ízben részt vettem ilyen önkéntességben, és nem azért fontos, hogy én elmondhassam magamról, hogy én micsoda nagyon csodálatos ember vagyok, mert ebben nem ez a lényeg. Eszembe jut a Bibliából az a passzus, hogy amit egyel is a legkisebbek közül teszel, azt velem teszed. Én nem is tudok másmilyen lenni, mint az embertársaimmal jól bánó másik ember. Nem tudok másképp működni, és nem is akarok. Szándékosan semmiképp sem ártok senkinek.
Jónak lenni jó. Azokat a szép novellákat, amiket írtál, a lelki békéből, a derűből vannak, mert hogy olyan üzenetet hordoznak, ami után az ember úgy elgondolkodik, és jól érzi magát.
Létrehoztam a közösségi portálon egy oldalt, direkt az én írásaimnak, videó formátumban megkértem kollégákat, hogy olvassák fel, így lett aztán a YouTube csatorna. És én nagyon boldog vagyok, hogy ezt létrehoztam, mert ez erőt adott nekem ebben a bizonytalan helyzetben, amikor ugye nem volt színház, és volt egy ügyem, amivel foglalatoskodhattam a karantén időszakban, ami ugye hosszú volt. Nagyon nagy hálát érzek, hogy a Jóisten engem nem csak erővel ajándékozott meg, amikor elvesztettem a munkám a pandémia miatt, és nem hagyott engem kétségbe esni, nem hagyott engem elveszni. Ő felemelt engem, mert ő állva akart engem látni, nem fekve. Hálás vagyok azért is, hogy megtanultam nagyon hálásnak lenni. És megértettem azt, hogy semmi sem magától értetődő, és semmi sem alanyi jogon járó. De még az sem, hogy van mit fölvennünk, van mit ennünk, van munkánk. Ezek nem járnak mindenkinek, hát látjuk. Amit én kapok, azért én nagyon hálás vagyok. És nagyon hálás vagyok azért is, hogy megtanultam örülni. Nagyon sokáig nem tudtam örülni. Pontosan azért, mert mindent alanyi jogon járónak véltem. Életem két legnagyobb traumája után. Egészen apró, sokaknak talán semmit mondó dolgoknak is örülni.
Kedves hallgatók, Marjai Virág tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu